Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: az eukarisztia őrzése a katolikus templomokban. Prokop Mária művészettörténész írása. Anya, engedd, hogy neveden szólítsanak. Az egyház örök litániája. Páter Vértes Ajai László májusi anyaköszöntője. A budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszus előkészítését szolgáló készületünk jegyében most hallgassák meg Prokop Mária művészettörténész írását.
Prokop Mária művészettörténész, az eukarisztia őrzése a templomokban. Az eukarisztia a katolikus hit középpontja. Jézus Krisztus, az élő Isten fia, a világ mindenség teremtője, aki az emberiség iránti határtalan szeretetből emberré lett, egy lett közülünk. Azért jöttem, mondta, hogy üdvözítsem a világot. Ezért magára vette a világ bűneit, és az életét feláldozva keresztfán kiengesztelte értünk az atyát. Isten feltámasztotta őt a halálból, és 40 napon át a feltámadt testével együtt volt a tanítványaival, hogy bizonyítsa, létezik az anyagi világtól független testi-lelki valóságos élet, amely örökké megmarad. Még a szenvedése előtt, amikor búcsút vett az apostolaitól, Az utolsó vacsorán megalapította az eukarisztiát, hogy továbbra is az emberek között, sőt, ő bennük élhessen. Krisztus szeretetből minden emberrel egyé kíván válni, úgy, ahogy ő és az Atya egyek. Mindezt azért tette, hogy örömünk teljes legyen, és hogy ő benne örök életünk legyen. Ez a nagy kincs az eukarisztia. Maga Jézus Krisztus, a teljes szent háromsággal egységben, a kenyér és a bor külső színe alatt. Ez hitünk szent titka. Az eukarisztiát a szent misében a felszentelt pap Krisztustól kapott hatalmával, a kenyér és a bor átváltoztatásával hozza létre. Kezdettől fogva fontos volt, hogy ne csak a szent misén résztvevők egyesülhessenek Krisztussal, hanem a szent mise után a betegekhez és a börtönben lévőknek is elvihesse a pap az eukarisztiát. Tehát gondoskodtak a nagy kincs méltó őrzéséről. Az első századokban a legfontosabb szempont az eukarisztia biztonsága volt. A kenyér színe alatt jelenlévő mindenható Istent a lehető legbiztonságosabb helyen, a templom oltára közelében, a szentében, vagy a templom teréhez közvetlenül kapcsolódó sekrestjében, kőből faragott fülkében, vasráccsal védve őrizték a korai időben. Fontos tudatosítanunk, hogy a szentély a katolikus templomnak a hívektől elválasztott része, ahol az oltári szentség az oltáron, a szentmisében csodálatosan létrejön, és ahol a szentmise után őrzik. A II. Vatikáni zsinat előtt, vagyis az 1960-as évek előtt épült templomainkban a diadalív és alatta az áldoztató rács jelezte a szentek szentélyének bejáratát. Az 1215-ös lateráni zsinattól kezdve, és főképpen 1264-től az úrnapjának, mint az eukarisztia külön ünnepének a bevezetése nyomán egyre nagyobb szerepet kapott az eukarisztia imádása, a szentmisén kívüli tisztelete, a szentségimádás. S ezt fokozta Aquinói Szent Tamás 1323-ban történt szentiavatása, az eukarisztia titkát magasztaló csodálatos himnuszainak a széleskörű elterjedése. Az eukarisztikus csodák és azok erekjéi, a zarándoklatok ezekhez az erekjékhez vezettek. A Corpus Christi társulatok és kápolnák alapítása egyre nagyobb szerepet töltött be a katolikus egyház életében, s ez magával hozta a szentségház díszesebbé válását a 14. században. A 15. században tovább fokozódik az eukarisztia iránti tisztelet, amely megkívánta a szentségháznak a hívekhez közelebb hozását a diadalív vonaláig, és önálló szobrokkal és díszítő motívumokkal ékes, kőből épült, toronyszerű építészeti alkotásban való megjelenítését. Ennek szép példáit láthatjuk ma is a mátyáskori gazdag kereskedő városok plébánia templomaiban, Kassán, Lőcsén, Bártfán, Eperjesen és másutt is. Kassán, a Szent Erzsébet plébánia templomban 1470 körül a hatalmas szárnyas oltár felállításával egy időben készült el, a 16 méter magas, hatszögű, csillag alaprajzú, pompás szobrokkal ékes tabernákulum. A 16. század elejére hazánkban is általánossá vált az all'antica reneszánsz stílus, amely a gótikus szentségházakkal szemben az antik diadalív motívummal ékes szentségházakat kedvelte. Ennek szép példáját látjuk a pesti belvárosi főplébánia templomban, ahol a szentélyben fennmaradt az oltár közelében az egyik gótikus pillérnél álló 14. századi szentségház, és a ma már a kereszthajóban álló, de eredetileg a szentélyben lévő reneszánsz szentségház 1507-ből. A vidéki all'antica reneszánsz szentségházak közül kiemelkedik a Nógrád megyei Tereske 13. századi bencés apátsági templomának pompás reneszánsz szentségháza, melyet a szentély északi falában minden bizonnyal a korábbi szentségház helyére állítottak 1500 körül. A párkányzat felett az íves örömmezőben, az eukarisztiát tartó kehely mellett ugyancsak két gyertyatartó jelzi a világ világosságát. Erről az oromzatról csüng le a naspolyával, gyümölcsökkel ékes füzér, amely a szentségház külső keretét képezi. A 16. században hazánkban is fokozatosan tért hódított a reformáció, amely elvetette az eukarisztiát a szentmisével együtt. A katolikusoktól elhódított templomokban megszüntették a szentét, a reformátusok az oltárt is, az istenházából gyülekezeti termet alakítottak ki. Ezekben az években, 1512-ben II. Gyula pápa Raffaellóval a vatikáni palotában, a Stanza della Segnatúrában megfesteti az 1263-ban az itáliai Bolszéna város templomában történt csodát, amikor a szentmise közben Jézus valóságos jelenlétében kételkedő pap kezében az átváltoztatott ostya vérezni kezd. A megismerést és a tapasztalatot hangsúlyozó reneszánsz ember már nehezebben tudott hinni a csodákban, az emberi értelmet meghaladó jelenségek valóságában. A katolikus egyház az 1545 és 1563 között tartó trentói zsinaton fogalmazta meg Krisztus tanításának világos értelmezését. Elrendelte, hogy az eukarisztia, amely a krisztusi tanítás lényege, az eddigieknél is központibb szerepet kapjon a főoltár asztalának középpontjában. Ettől kezdve 4 évszázadon át, a 16. század második felétől a 20. század közepéig a barokk, majd klasszicista és historizáló stílusú katolikus templomok főoltárának középpontjában a szentségház áll. Ezt az oltárszekrény két oldalról többnyire egy-egy istent nagy tisztelettel imádó angyal kíséri, és 3-3 gyertyatartó az égő gyertyával, utalva a világ világosságának, Istennek az átváltoztatott kenyér színe alatti jelenlétére. A fénylő, aranyozott ajtóval ékes szentségházaknak számtalan gazdag változata alakult ki a 17.-től a 20. századig. Ezek közül említsük a 17. századi gyöngyöspatai főoltárt, amely Jézus családfáját ábrázolja. Jessze ősapa életnagyságú fekvő alakja felett a fatörzsében kapott helyet a tabernákulum. A hatalmas törzsből ágaznak ki a fa ágai, amelyeken Jézus ősei láthatók, a csúcson az Isten anyával. A 18. századi barokk oltárok szép gondolata jelenik meg Mária Celben, a kegytemplom 18. századi főoltárán, ahol a világ mindenséget jelentő hatalmas földgömb a tabernákulum, jelezve, hogy Krisztus a világ teremtője és királya. A második vatikáni zsinat 1962 és 65 között ismét az eukarisztia tiszteletének elmélyítése céljából ajánlotta a Szentségháznak a templom külön kápolnájában, illetve csendes helyén való elhelyezését. Itt vigyáznunk kell, nehogy ez egy félreeső hely legyen, amit a templomba belépő ember észre sem vesz. Napjainkban ismét egyre nagyobb szerepet kap a katolikus egyházban a csendes szentségimádás, amely a bensőséges Isten kapcsolat kialakulásának és elmélyítésének legmegfelelőbb alkalma.
Anya, engedd, hogy neveden szólítsalak. Az egyház örök litániája. Páter Vértesajai László, májusi anyaköszöntője. Az anyaság örök, és nem is csak élet fottyiglan tart. Ha az anyaság közepe a szeretet, akkor ez a páli nagy himnusz jegyében nem múlik el sohasem. Ez is eltörölhetetlen jegy, miként a keresztség. Önmagában a teremtő szándékának megfelelően eleve szent, hiszen a kreáció a legteljesebb módon az anyaság révén folytatódik. A test erejéből, igen, de mindig a teremtő, az életadó lélek erejében. Teremteni a szó teljes értelmében csak az Isten tud. Mi csak átalakítunk. A kezdeti sejtek ölelkezésébe a lélek viszi bele a szemét, Isten új teremtményét. Ezt a titkot a férfi, a nő és a lélek együtt művelik, de csak az anya hordozza. Hordozni valakit méghozzá a maga teljes kiszolgáltatottságában a legnemesebb feladat. A latin nyelv graviditasnak hívja, ami súlyosságot, terhet jelent. Ez a teher tiszteletet parancsol, amit minden kor, minden kultúra és főként minden vallás megérzett és tisztelettel övezett. Arra a kis felnövekvő súlyra, aprócska teherre, a magzatra a keresztény ember Jézus tanítása nyomán másként is tekint, mint amire csak saját erejéből egyébként futná. Gyertek hozzám minnyájan, akik elfáradtatok, és akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket, vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok bennem lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Szól Jézus, és biztatása minden teherre érvényes, de valami egészen különleges módon a magzatra. Így lesz az édes és könnyű. A nyelv árulkodik, mert fogyhatatlan bőséggel hinti a kicsi magzatbabára a legszebb szavakat. Kicsikém, gyönyörűségem, kincsem, édesem, virágocskám, madárkám. A jelzők, amikor ezt a graviditást megnevezik, valami könnyűre, illatosra és szépre utalnak, ami épp a teher megfordítottja. Az anya méhe tehertől feszül, de az arcán boldogság ül. Titok ez, misztérium, ami fölött karácsonykor éppen Jézus édesanyja, Szűz Mária mellett tudunk időtlenül eridőzni. Minthogy az anyaság örök, ez az eternitas teszi a kismamákat madonnássá. Ha jól csinálják a dolgukat, van, amikor nem igazgatják a gyereküket, semmit nem csinálnak. Csak éppen nézik őket, szemlélik mosolygó szemmel. A magzat még a méhi oltalomban is érzi ezt a pillantást. Ilyenkor elszenderedik, és hunyt pillák mögött azt látja, aki felülről rátekint. Ez az álom összekapcsolta szeretet a földi lét csodája. Azért a legfőbb, mert megmarad. A szív őrzi, és ebből él. Májusban az anya gyermeke az egyház. A kicsi, a születő, a megújuló egyház anyjának örök gyermeke. Már tud beszélni, és most ő fog jelzők sorába a gyermeki szeretet fogyhatatlan leleményével. Nem akar semmit, nem kér semmit, csak azt az egy szót mondogatja tízszer, százszor, ezerszer, mama, anya, anyácska. Mi történik ebben a néven, szólításban, ebben a megnevezésben? Nem a dolgok, a rajtunk kívül lévő dolgok kerülnek a helyükre, hanem mi magunk. Van anyánk, mi pedig a gyermekei vagyunk. Hányféle nyelven mondjuk, és mennyi nyelvjárásban? Édesanyám, hallom a szögediektől. Méter, mondják aténban. Máter, mádre, mer. Mutter, mother, borulnak össze a latin és angol száz nyelvek a közös anyaszóban. Itt nem a szolgálat tesz testvérri, hanem a közös anya. Róma, Fatima, Lourdes, Medjugorje, Volsingem, Częstochowa, Názáret, Aparecida, Luhan, Loreto, Nok, Bannő, Valenkanni, Washington, Mériem Anna, Kobre, Nagasaki, Montserrat, Altötting, Harissa, Zárványica, Pompej kegyhelyeinek egyetlen szűzanyja. És hogy a mi, anya, édesanyja szavunk sem maradjon ki a sorból, halljuk most a magyar földi Szent Máriás helyek nevét, ahol a szűzanya pártogását kérik. Abus, Andocs, Bács, Bakonybél, Barka, Bélapád falva, Bodajk, Boldogasszony, Bucsú Szent László, Budakeszi Makkos Mária, Budapest Krisztina város, Buzgó, Celdömölk, Csatár, Csatka, Csicsó, Csíksomjó, Csobánka, Csongrád, Csorna, Doroszló, Szentkút, Eger, Egérszalók, Ercsi, Esztergom, Fertő Szent Miklós, Fraknó, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajós, Hanyipuszta, Hárskút, Hasznos, Hercegszántó, Homokkomárom, Hont, Csitár, Jást, Jászberény, Kács, Karancsság, Kassa, Kismarton, Kistapolcsány, Kóka, Kolontár, Kolozsvár, Kópháza, Körtvélyes, Mária Besnyő, Mária Bisztica, Mária Gyűd, Mária Kánok, Mária Könnye, Mária Kémind, Mária Nostra, Mária Pócs, Mária Radna, Mária Remete, Mária Völgy, Mátra Verebé Szentkút Nemzeti Kegyhely, Miskolc, Monok, Nagyszombat, Osli, Öttömös, Pécsi Havihegy, Péli Föld Szentkereszt, Pétervárad, Pozsony, Pinka Kertes, Privigye, Remete, Rőt, Rőtök Muzsaj, Rudnok, Sajó Pálfala, Sasvár, Segesd, Solymár, Sopron, Sopronbán falva, Sümeg, Szakácsi, Szany, Szeged Alsóváros, Szekszárd Szent Annató, Szigetvár, Szomolnok, Tét Szentkút, Tornya, Török Szent Miklós, Török Topolya, Turbék, Uhornya, Vác, Vállaj, Visnyó, Zólyom, és utoljára Zsömle Vértessomló. Drága édesanyák, bárhol is éljetek, kapjatok hálás köszönetet gyermekeitektől és anyai pártfogást Jézus anyjától, Szűz Máriától, aki nektek is mennyei édesanyátok. Jusson ebből az örömből nektek május mindennapjára. Ág István verse legyen mindannyiunk szava. Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam álmomban. Édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi, anyádnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.